Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Ünneplő testvéreim, ünneplő gyülekezet, Isten tiszteletünk kezdetén 46. zsoltárunkat énekeljük első verszakával.
Az Isten, a mi reménységünk, mit önne hangtör ellenségünk, minden háborúságunkban megtart erős hatalmában. Azért a mi szívünk nem félne, ha az egész föld megrendülne, és a hegyek a tengernek közepébe pedülnének.
Foglaljuk el helyünket, 390. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el mindegyik verszakával.
Thank you.
Isten a mi oltalmunk és erősségünk, igen biztos segítség a nyomorúságban. A seregek ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk. Amen. Testvéreim, hallgassuk meg Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk Lukács evangéliumából, a második részből, a 41-től az 52-ig terjedő szakaszból. Ülve hallgassuk meg Isten igéjét. Jézus szülei évenként elmentek Jeruzsálembe a húsvét ünneplésére. Amikor 12 éves lett, szintén felmentek Jeruzsálembe az ünnepi szokás szerint. Miután pedig elteltek az ünnepnapok és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre. Mivel azt hitték, hogy az utitársaik körében van, elmentek egy napi járóföldre, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és ismerősök között. De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték tovább. 3 nap múlva találták meg a templomban. Ő a tanítómesterek körében ült, hallgatta és kérdezgette őket, és mindenki, aki hallotta, csodálkozott értelmén és feleletein. Amikor szülei meglátták, megdöbbentek, anyja pedig így szólt hozzá. Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Íme apád és én nagy bánattal keresünk téged. Mire ő így válaszolt. Miért kerestek engem? Nem tudtátok, hogy az én atyámnak házában kell lennem? Ők azonban a nekik adott választ nem értették. Jézus ezután elindult velük, elment Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Anyja mindezeket a szavakat megőrizte szívében, Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, dicsérünk és magasztalunk téged, mert te élő Úr vagy. Köszönjük, hogy nem lehetett beszorítani téged egykor és ma sem falak közé, nem lehetett beszorítani könyvekbe, tudományba, okoskodásba, mert te élő Isten vagy. Köszönjük, hogy minden beszorítási kísérlet egyfajta bálvány faragás, egyfajta kép rögzítés, amely ellen tiltakozol. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy te lélek vagy, és ahol te megjelensz most, Urunk Jézus Krisztus lelkeddel, ott megjelenik a szabadság is. Hálát adunk neked, Szent Háromság Isten, hogy a te lelked szabadságát, melyet a fiú vívott ki a kereszten, odaadtad a mi őseinknek, hogy megtapasztalják, mivé is lehet az ember veled és általad. Köszönjük, hogy egykor a reformátorok mind vallották, Isten a mi oltalmunk, Jákob Istene velünk van. Köszönjük, Urunk, hogy te ma is azt ígéred, hogy velünk leszel ezen az Isten tiszteleten. Kérünk, ne a mi gyötrelmeinkre és gyarróságunkra nézz, hanem mutasd meg a te ígédet, szavadat, ahogyan vezetni kívánsz bennünket. Urunk, eléd hozzuk bűneinket, mindazokat a bűnöket, amelyek református emberként terhelnek bennünket, mindazokat a terheket, amelyek megbékjóznak minket, gyülekezetünket. És imádkozunk, jelenj meg, szabadíts meg minket. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige hirdetésre. 370. dicséretünket keressük meg. Énekeskönyvünk felirata szerint az első vers egy régi ének, a többi versét pedig Luther Márton szerezte. Most a 370. dicséret első versszakát énekeljük el. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található a felolvasott szent leckében, Lukács evangéliuma második részében. A 43. verstől olvasom a 46. vers elejéig Isten szavát. Miután pedig elteltek az ünnepnapok és hazafelé indultak, a gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Szülei azonban ezt nem vették észre. Mivel azt hitték, hogy az utitársaik körében van, elmentek és egynapi járóföldet tettek meg, és csak akkor kezdték keresni a rokonok és ismerősök között. De mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték tovább. 3 nap múlva találták meg őt a templomban. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, református bibliaolvasó kalauzunk szerint együtt olvashattuk mindannyian a 12 éves Jézus történetét, ahogyan Lukács evangélista mondja el. Örülünk Lukács evangéliumának, és örülünk ennek a történetnek, azért, mert ahogyan szokták hívni, Lukács saját anyagához tartozik. Nincsen párhuzama az evangéliumokban. Igazából a gyermek Jézusról néhány feljegyzésen túl a felolvasott igék beszélnek a legtöbbet. Jó ezt látnunk és jó hallanunk, hogy az evangéliumok nem csak kiegészítik egymást, hanem olyan fontos információkat és olyan fontos igéket is elmondanak, mint e most felolvasott. De persze azt kérdezi az ember rögtön reformáció ünnepén, hogy miért is lehet ez fontos. Mi köze van mindahhoz, amit mi átgondolunk, ünneplünk. Hiszen mindannyian megtapasztaltuk már kicsiny gyermekeink időszakában, korában, milyen az, hogyha valaki elveszik. Milyen az, hogyha valaki elkóborol. Van egy olyan hittan anyagunk, amely pontosan ezt dolgozza fel valamelyik évfolyamon, és ennek az a kérdése a gyermekek felé, mint egy rávezető kérdés, voltál-e már elveszve? És bizony, amikor összegyűlik 5-6-8 fiatal gyermek, 10 évesek, akkor elmesélik, elmondják azokat a pillanatokat, amikor elveszettnek érezték magukat. A legtöbbször ilyen elveszettség érzés a mai kor embereiben akkor jelenik meg a szószoros értelmében is, amikor az áruházakban elvesznek a gyermekek. Amikor elkallódik egyik és a másik, és nem találják egymást, akár a szülők, de előfordul az is, hogy a gyermekek nem találják a szüleiket. Ez a történet mit mondhat nekünk reformáció ünnepén? A másik nagy kérdés, ahogyan ma beszélgettem szüleimmel, hogy nem csak a szülő és a gyermek kapcsolata jelenik meg ebben a felolvasott igében, a fiatal tinédzser gyermek és a szülő kapcsolata, hanem meglepő módon édesanyám arra hívta fel a figyelmet, hogy ennek a történetnek az egyik főszereplője Mária, aki aggódik. Íme reformáció ünnepén ő maga bele is borzongott ebbe, és nem igazán értette, hogy hogy kerülhet a csizma az asztalra, hogy jelenhet meg, hogy erre nem gondolunk, nem gondoltak mindazok, akik összeállítják a Biblia olvasó kalauzt. Most, kedves testvérek, nem felelek ezekre a kérdésekre, csak bevezetésként mondtam, talán úgy, mint ahogyan ti is olvastátok délelőtt vagy reggel a felolvasott sorokat, hogy mit ódul először az ember gondolataiba, amikor a Szentírásnak ezen igéit olvassa. Hogyha szépen sorba vesszük a felolvasott igét, az első lehetősége és első tanítása az igének az, hogy Jézus szülei ünnepeltek. Része volt az ünneplés az ő életüknek. Azért fontos ezt hangsúlyoznunk, mert úgy tapasztaljuk, nem olyan régen az egyik testvérünkkel erről beszélgettünk, minthogyha az ünnepeink kiürültek volna. És nem csak az egyházi ünnepekre gondolt az én testvérem, akivel beszélgettem, hanem az ő keserűsége akkor fogalmazódott meg, amikor néhányan voltunk együtt október 6-a városi ünnepén. Hol vannak a többiek? Kérdezte. Hol vannak azok a fiatalok, hol vannak azok a nemzedékek, akik szabadon ünnepelhetnék, és szabadon emlékezhetnének erre a gyásznapra? Amikor úrvacsorai előkészítő alkalmunkat kitűztük, láttuk, hogy az emlékezés másik napja, október 23-a is beleesik majd Csobánkán. Így úgy döntöttünk, vagy egészen pontosan úgy döntöttem, hogy a Biblia óra majd a községi megemlékezés után kezdődik. Menjünk el együtt Csobánkára, menjünk el együtt a művelődési központba. És jelen volt az előkészítő közösségnek 10-12 református tagja, és talán ennyien lehettek még, akik részt vettek, felléptek, énekeltek, emlékeztek. Íme, amikor az ünnepeink számokban is kiüresednek. És azt is el kell mondanom, nem bennőtöket ostorozva, kedves testvérek, félre ne értsétek, hiszen a legrosszabb prédikátor az, aki azokat bántja, akik jelen vannak, de egyházi ünnepeink közül két elnéptelendő ünnepünk van, az egyik a mennybe menetel ünnepe, nagyon szerényen húzódik meg 10 nappal pünkösd előtt, ami naptárunkban, és reformáció ünnepe. Pedig mondhatnánk, hogy jó volna készülnünk, jó volna előre tekintenünk, református közegyházunk már gőzerővel dolgozik azon, hogy néhány év múlva, egészen pontosan 5 év múlva valóban elmondjuk azt, hogy miért volt fontos a reformáció. 2017-ben ünnepeljük majd a mai napnak 500. évfordulóját. 2017. októberre, vagy talán a teljes esztendő beszélhet-e arról, hogy mit adott a reformáció ennek a világnak? És hogyha ebbe belegondolok, vagy belegondolunk, akkor úgy látom, hogy nagyon nehéz a reformáció ünnepét, akár itt Pomázon, de szerte ebben a világban meglátnunk és megünnepelnünk, hiszen megüresedett. Valami egészen más vette át a helyét és szerepét. A megemlékezés, de nem a reformációra, hanem elhunyt szeretteinkre. És hogy még inkább aláhúzzam azt a fájdalmat, amely bennem van ennek kapcsán, el kell mondanom, hogy mint minden év vége felé közeledve, és minden következő esztendőt tervezgetve, előttem vannak azok a számok is, amely számok mérik tulajdonképpen gyülekezetünket. Az Isten tiszteleti látogatottság. Egy éve vagy január 1-e óta ez egy olyan sarkalatos számmá vált, amely számon kérhetővé válik újra és újra, hiszen akkor állapítottuk meg, hogy az elmúlt 5 esztendőben 40-nel nőtt egy-egy vasárnap az ige hallgatóknak a száma. És azt kell mondanom, hogy örömöm az, hogy ebben az évben nem csökkent. Nagyon vékonyan, a jelenlegi számok szerint talán egyel vagy kettővel, talán most is többen vagyunk vasárnapról vasárnapra az Isten tiszteleteken. Viszont mélyen elgondolkodtat az a folyamat, nem csak egyetlen egy szám, amely az úrvacsorai közösségeinket, mint ünnepi gyülekezeti alkalmainkat jellemzi. Jelen pillanatban, tudva azt, hogy 3 úrvacsorai közösség van még előttünk, az adventi, majd karácsony 1. és 2. ünnepnapi úrvacsorai közösség, jelen pillanatban 480-nal kevesebben úrvacsoráztunk, mint az azt megelőző évben. És már az előző évben is kevesebben úrvacsoráztunk, mint az azt megelőző esztendőkben. Még akkor is, hogyha azt látom, hogy a karácsonyi ünnepkörben, illetve ezt kiegészítve adventtel, amely természetesen az ünnepkör része, nagyjából 400 körüli úrvacsorázók szoktak lenni a gyülekezeti statisztikáink szerint, mégis az úrvacsora közössége is megörült. Fontos volna meglátnunk az igéből, hogy van mit ünnepelnünk. Van ünnepe egy gyülekezetnek akkor, amikor megteríti az ő urának asztalát. Van ünnepre oka annak a gyülekezetnek, amely gyülekezet visszaemlékezik majd 500 éves reformátori múltjára. Van ünnepe annak a gyülekezetnek, amely átgondolja életét, minden napjait. Íme az első, amit látunk a felolvasott igéből, hogy Jézus szülei felmennek Jeruzsálembe ünnepelni. Évről évre megteszik ezt. És megteszik akkor is, amikor Jézus 12 esztendős. Felmennek húsvétot ünnepelni a páska bárány, a páska megölésének, a szabadulásnak az ünnepét átgondolni. Emlékezzünk csak vissza, hogyan szerzi a mi Urunk a páska ünnepét. Az egyiptomi nyomorúságból kivezető útnak, a véren kivezető útnak a jele a páska története, a szabadságnak a története, a szabadulásnak a története. Mózes, amikor elmondja az ő népének, hogy ma este az Úr angyala jár majd, és elveszi az elsőszülött fiakat, de ahol a bárány vélét megpillantja az ajtó félfán, a szemöldökfán, ott menekülés, ott szabadulás lesz. És nem véletlen, hogy a mózesi törvények, amelyek már leírják az ünnepek rendjét is, ezekben a törvényekben az egyik legfontosabb a páska története. A páska ünnepe. Tanítsátok meg erre fiaitokat, mondja Mózes, hogy kihozott bennünket az Úr, hogy szolgák voltunk és szabad emberré lettünk. Mert az Isten szabadító Isten, a mi Urunk szabadító Úr. Egyházunk liturgiás könyve erre a napra ünnepi imádságként a következő minta imádságot adja. Örök Isten, Urunk és Atyánk, ma azokról a nagyságos dolgaidról emlékezünk, amelyeket atyáinkkal cselekedtél. Kivezetted őket a szolgasság házából, szabaddá és erősé tetted őket igazságot kijelentésével és lelked újabb kiárasztásával. Íme, a reformátorok a szószoros értelemben ezt tapasztalták, ezt látták meg, hogy az Úr szabadító Isten, hogy Jézus neve azt jelenti szabadító, hogy van honnan hová menni, van lehetőség megújulni. A Páska bárány története számukra a megölt Jézus Krisztust jelentette, és kimondták, egyedül Jézusban van szabadulás, egyedül Jézus a szabadító. Jöjjetek, lássátok meg, emeljétek fel tekinteteket, ami Urunk, Istenünk, Krisztusunk szabadító. És ezért fogalmazták meg a reformáció egyik alap pillérét, egyedül Krisztusban van üdvösség, egyedül Krisztus az, aki elvégezhet mindent, ami üdvösségünkért. Amikor emlékezünk erre a szabadulásra, erre az ünnepre, akkor nem felejthetjük el az 500 évvel ezelőtti egyházi, de mondhatnám úgy is, hogy világhangulatot és gondolkodást. Amikor a szabadulás, a szabadság kérdése akár polgári értelemben is más definíciókkal bírt, mint ma, és a bűnből való szabadulás kérdése is teljesen másképpen magyaráztatott, mint ma. Nagyon szemléletesen, de valljuk be őszintén, populárisan mutatja be Erik Thiel filmje Luther életét és gondolkodását. És azokat a pillanatokat, azokat az éveket vagy hónapokat, amikor egy Tetzel nevű szerzetes, talán dominikánus szerzetes járja a német városokat, és hirdeti a szabadulást, a szabadságot, de nem ingyen kegyelemből, hanem pénzért. Ennek egy olyan megkapó mondata van a filmben, amikor Tetzel az egyik német templomban beszél, nagyon-nagyon érthetően és nagyon megkapóan beszél. Egy asszony pedig nyomorú gyermekét a hátán tartva hallgatja, szinte csüng minden egyes szaván a szerzetesnek. És huszárvágással a szerzetes odalép ehhez az asszonyhoz, akinek ott van a beteg gyermeke, azt kérdezi, van-e néhány garasod a te lányodért, az ő szabadulásáért, az ő üdvösségéért, az ő boldogulásáért, az ő örök életéért? Hát hogy ne lett volna az embereknek pénze erre, hiszen mindenki erre vágyott, erre vágyik, szabadságra, szabadulásra, a bűn terhét levetkezni. Hogy ne fizették volna ki élőért és holtért azokat a garasokat, pénzeket, hadd mondjam így, forintokat, filléreket. És ekkor mondta, ekkor hirdette, a reformáció nem egy alakja, hanem minden egyes elhívott prédikátora, lelkipásztora. A szabadulás útja Jézus Krisztusban jelent meg. A szabadság, ami Urunk ajándéka. A bűnbocsánat egyedül benne fedezhető fel. Íme, mi így látjuk azt az ünnepet, ahová elindul József és Mária, és velük tart Jézus is. Hirdetve a szabadságot és szabadulást, amely nem a reformációban, hanem Jézus Krisztusban jelent meg. Aztán azt is látjuk, kedves testvérek, a felolvasott igéből, hogy elmúlnak ezek a napok. Kedves gyülekezeti tagunk, szolgatársam, Hardi Péter, amikor újságunk Mi a Reformáció című cikkében fejtegeti a kérdést, hogy mit jelent a reformáció, vagy mi a református, akkor használ egy szót, a katakizma kifejezést, a nagy változást, a földindulást, mert valóban nagyon nagy változást hozott a reformáció. El is mondja ezeket, szinte újbegyre szedi azokat a társadalmi változásokat, amelyek megjelentek. Pénteken, ifjúsági biblia óránkon is felfedeztük egy rövid beszélgetésben mindezt, hogy egyáltalán az, hogy ma tanulunk, hogy iskoláink vannak, hogy gyermekek az oktatásban részt vesznek, ez mind-mind azért van, mert elindult a reformáció. Mert az embereket meg kellett tanítani, olvasni, nem mást olvasni, mint a Szentírást olvasni. Aztán a teljes polgári berendezkedésünk, akár gyülekezeti berendezkedés, írja a Péter testvérünk, a presbiteri tisztség, egyfajta testületi döntés a gyülekezet kormányzásában, vagy az államberendezkedések a demokráciában, mind-mind a reformáció következményei. De mondhatnánk azt is, hogy az a fajta társadalmi szemlélet, amelyben élünk, amely a fogyasztásra alapozódik, egyben a puritanizmusra és a visszafogottságra, amely elhívásnak tekinti a munkát, van hivatásom, mondja az asztalos és mondja a teológus. Isten erre hívott el, ennek a gyümölcsét élvezhetjük ma. Vagy az a bankrendszer, amelyet sokszor szidnak, de mégis Calvin idejében Genfben 6%-os alapkamaton tartva a kölcsönöknek a kamatát, egy működő gazdaságot hozott létre. Mind-mind annak a következménye lett, hogy a reformátorok azt mondták, egyedül Krisztusban van szabadság. És nem csak társadalmi értelemben jelent meg ez a szabadság, hanem megjelent az egyén életében belül is. Szabad vagyok meghallani az én anyanyelvemen az evangéliumot, Krisztus jó hírét. Ő nekem is személyesen megbocsát, nekem is személyesen új utat mutat. Kedves testvérek, a reformáció ezt hozta társadalmi értelemben, de azóta elmúlt majd 500 esztendő. Bevallom őszintén, kicsit úgy érzem magam, mint a felolvasott igében József és Mária, hogy elindulnak hazafelé, elindulnak az otthonaikba, és észre sem veszik, hogy Jézus ott maradt Jeruzsálemben. Sokszor észre sem vesszük, hogy a mi hagyatékunkat, drága kincsünket elválasztjuk a mi drága Urunktól, Jézus Krisztustól. És nélküle megyünk tovább. Nélküle gondolkodunk tovább, nélküle élünk tovább, és ő ott marad Jeruzsálemben. Pedig azt hittük, pedig arra hivatkozunk, pedig azon jár az eszünk, hogy mit tenne Jézus, de már régen nincsen Jézus velünk. Már régen nem azon az úton jár, már nem a társaival van, nem az útitársak körében, már nem a rokonok körében, hanem egészen másutt. Máshol van. A katakizma elmúlt, a nagy változás elmúlt, Jézus pedig az maradt, aki volt, mi pedig megváltoztunk. Elindultunk és elmentünk egy napi járóföldre, és észre sem vettük az ő hiányát. Csak amikor már égetett bennünket mindez. Akkor kezdünk el keresgetni, akkor kezdünk el rokonokhoz szaladgálni, akkor kezdünk el kérdezősködni, akkor kezdjük el a mi életünket újra rendezni, amikor már nagyon távol vagyunk tőle. Pedig valamikor megvolt. Valamikor nevének szánkban jó íze volt. Valamikor éreztük az ő közelségét, az ő szeretetét, de elmúlt. Hány és hány ilyen csalódott emberrel találkozunk, aki csalódottan emlékszik vissza a fogadalmaira, csalódottan emlékszik vissza akár konfirmációi fogadalmára, vagy arra a fogadalomra, amit az ő társának tett, férjének vagy feleségének tett, valamikor még minden rendben volt. Aztán szépen, csendesen, évek vagy évtizedek, vagy évszázadok múltával valami megváltozott. És akkor elkezdjük keresni őt az ismerősök között, elkezdjük keresni a rokonok között, de nincsen sehol. Vagy mégis, ha nem is kronológikus rendben, vagy nem is abban a rendben, ahogyan az igeversek egymás után következnek, van ennek a felolvasott igének egy nagyon pontos és gyönyörű megállapítása. Ez már abban a párbeszédben hangzik el, amikor Jézus beszél az ő anyjával, Máriával. Mária pedig azt mondja neki, hogy mi bánkódtunk a te elvesztésed miatt. Kerestünk téged, és bánkódtunk. Igen, testvérek, amikor ez megjelenik egy ember életében, az a fajta bánkódás, hogy valami megvolt régen, és biztosan tudom, hogy az enyém volt, vagy megjelenik egy közösség, egy gyülekezet életében, az előkészíti a visszatérésnek a lehetőségét. Az előkészíti a fordulatot, az előkészíti a hazautat. Az elmúlt héten együtt olvastuk bűnbánati estéken újra és újra a tékozdó fiú történetét. És abban is van egy ilyen mondat, amikor a tékozdó fiú magába szállt. Amikor a tékozdó fiú elkezdett gondolkodni azon, hogy miért is történik az, hogy nincsen már senkije, és ezt az alantas munkát kell végeznie. Úgy, mint itt olvassuk ebben a történetben, József és Mária elkezdett bánkódni azon, hogy elveszítette Jézust. Elveszítette a fiút. Ez a fajta bánkódásuk visszavezeti őket Jeruzsálembe. Visszavezeti őket Jézus Krisztushoz. Visszavezeti őket a legfontosabb kérdéshez, az atyai hajlékhoz. A reformációnak mindig ez a legnagyobb gondolata, hogy nem valami egészen újat hozott, hanem visszavezetett mindannyiunkat, visszavezette az egykoriakat a forráshoz. És nem csak humanistaként azt mondta, hogy íme, itt van a Szentírás, majd valahogyan olvasgassuk, hanem visszavezetve a forráshoz azt mondta, ez az Isten igéje, ez az élő Istennek szava. Ő az, aki mindent megváltoztathat. A reformációban újra felfedeztük, és újra felfedezték mindazt, ami az első századoknak bizony oszlopa, útmutatója, bizony támasza volt. Felfedezték és kimondták, rögzítették, újra rögzítették azokat az egyedüli kis partikulákat, szóla vagy szólusz partikulákat, amelyeket mi mindannyian ismerünk. Egyedül Krisztus által van üdvösségünk, egyedül kegyelemből, egyedül hit által, egyedül a Szentírás az, amire támaszkodhatunk. Egyedül isteni a dicsőség. Rögzítették és kimondták, nem csak oszlopként, hanem világító toronyként. Ez a mi útunk, erre szeretnénk menni. Ezek az alapok. Mikor ezeket megtették, akkor nem csak a templomok világa nyílt meg, hanem megnyílt a társadalom is. Sokan szokták azt mondani, hogy a reformáció az visszahozta az embereket a templomok világába, igaz. Mert Krisztus közele, Krisztus közelsége valóban ott jelenik meg, ahol hangzik az ő igéje, hangzik az evangélium. És jó ebből az igéből azt is látni, hogy megtalálható Jézus Krisztus. Nem szeretnék, félre ne értsétek, nagyon nagy nehézség erről beszélni, de mégis azt mondja, a templomban volt Jézus, nem másút, nem az előcsarnokban, hanem ott, ahol az ő helye volt. Ma is felfedezhető, ma is megtalálható Krisztus. Valahogyan úgy, mint ahogyan egy másik páska ószövetségi történetben. Olvassuk Jeremiás könyvében, vagy olvassuk az ezzel párhuzamos Királyok és Krónikák könyvében azt, hogy amit Mózes meghagyott a páska ünneplésének a törvényét, azt elfelejtette a nép, és egy királynak kell jönnie, aki meglátja az omladozó templomot, és azt mondja, javítsuk meg, javítsuk ki, épüljön meg, szépüljön meg az Isten háza. Lehetetlen, hogy az omladozzék. És mikor neki fognak a munkának, akkor megtalálják a falba elrejtve a törvény tekercseket, Mózes öt könyvét, és amikor megtalálják, a király elolvassa azt, és elrendeli újra a páska ünneplését, a szabadulás ünnepét kihirdeti, és ennek lesz tanulja az ifjú Jeremiás. Itt lesz neki egy hatalmas Isten élménye, Isten útmutatása. Ebből indul tulajdonképpen mindaz, amit Jeremiás próféta könyvében olvasunk, azaz a templomban megtalálható és fellelhető az Isten igéje. De a reformáció nem csak ebben a tekintetben vezetett vissza az evangéliumhoz, hanem abban a tekintetben is, hogy nem vetette el a cselekedeteket, csak annak üdvösség szerző értelmét. Hiszen ahogyan említettük, akár majd később Genfben, Calvin városában megjelenik az oktatás. De mindemellett megjelenik egy nagyon fontos kérdés, amelyet ma szociális hálónak neveznénk. Calvin istápolyokat, kórházokat épít, hogy az elesettekkel, szegényekkel, betegekkel is törődjön valaki. Íme ez lett a hatása mindannak, amit az Isten igéje kiváltott bennük. Mert visszatértek. Visszatértek a forráshoz. Visszatértek Jézus Krisztushoz. Hiszem, hogy a reformációnak ma is ez lehet a titka. Keresni Jézust, kutatni Jézust, visszatérni az evangéliumhoz, és Jézussal találkozva elindulni ebbe a világba. Elindulni a mai Názáretbe, elindulni Pomázra, elindulni a mi környező vidékeinkre, hazavinni otthonainkba őt. Mert a reformáció utolsó titka az volt, hogy ez nem a templomok reformációja volt csupán, hanem a szívek reformációja. Mindaz, amit megértett, szabadulást meghallott az ember, azt hazavitte otthonába, a hétköznapok világába. Most így indul Názáretbe József, Mária és Jézus. Jézus engedelmeskedett nekik, és elindulnak haza. Együtt. És látjuk a teljes evangéliumból, hogy hogyan változik, és hogyan jut hitre, majd Mária is. Hogyan megy majd oda Jézus keresztjéhez, hogyan lesz tanúja a feltámadásnak, és hogyan lesz részese az első imádkozó közösségek, imádkozó gyülekezet egyikének. Mert hazament vele Jézus. Nem véletlenül énekeljük majd néhány pillanat múlva záró énekként a 254. dicséretünket, amely 254. dicséretet Sztáray Mihály szerezte. Sztáray Mihály a mai délvidéknek, vagy lehetne azt is mondanunk, hogy Baranyának, Szlavóniának, Baranya innenső részének, és Baranya mai horvátországi területének és Szlavóniának volt a prédikátora. Egy olyan időszakban, mikor sok sebből vérzik a nemzet, a magyarság, amikor sok fájdalomra van okunk, akkor valahol a nádasok közepén, a bujdosók énekét fogalmazza meg, és így kiált: mindenkoron áldom az én Uramat, kitől várom minden oltalmamat. Vagy egy másik énekében: mely igen jó az Úristen dicsérni, felségednek én Uram énekelni. Mert hazavitte a hétköznapok világába nem a nyomorúságot, hanem Krisztus szabadítását. És ezzel tudta bátorítani a másik embert, az ő testvérét. Tudom, hogy ma is lehetőség visszatérni oda, aki Isten fia, ami megváltunk, Krisztusunk. És ha ezt megtesszük, akkor nem azon fogunk sírni, mint ahogyan kezdtem az ige hirdetést, hogy elnéptelennek az ünnepeink, hogy kiürülnek a mi szokásaink, hanem ha Krisztus lesz a középpontban, akkor lesz miért hálát adni, és lesz kiben örvendezni. Térjünk vissza hozzá, hiszen a reformátoroknak a hagyatéka számunkra ez. Amen. Feleljünk, testvéreim, az elhangzott ígére. 201. énekünket keressük meg, első és utolsó versszakát énekeljük el. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, köszönjük neked a visszatérésnek a lehetőségét. Köszönjük neked, hogy mi is megtalálhatunk téged a te házadban. Köszönjük neked, hogy hallhatjuk a te szavadat. Kérünk, hogy körülötted rendeződjék a mi életünk, és körülötted rendeződve rendezhessük a mi környezetünket, hogy lehessünk oszlopai, lehessünk támaszai a körülöttünk lévőknek, és lehessünk benned világossága ennek a világnak. Megköszönjük neked, Urunk, hogy mindezt majd 500 évvel ezelőtt megtetted, és megköszönjük neked, hogy te nem változol meg, ma is megteszed, hogyha hittel kérünk téged erre. Most erre kérünk, Urunk Jézus Krisztus, reformáld meg a mi életünket, velünk kezd, mert bánkódunk, hogy sokszor nélküled éljük a mi életünket. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért, minden tagjáért, kicsinyeiért és nagyjaiért. Imádkozunk hozzád betegjeiért, erőtlenjeiért. Megköszönjük neked, Urunk, szolgálóit. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért. Imádkozunk hozzád azokért, akik szeretteikre emlékeznek ezekben a napokban. Te légy egyedüli vigasztalásuk, Urunk Jézus Krisztus. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, vezetőinkért, egyházi és világi előjáróinkért. Kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Záró énekünket keressük meg 254. dicséretünkből. Énekeljük el első és második versszakunkat. Fennállva vegyük az áldást. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen.